Szeretett testvéreim, üdvözöljük azokat, akik vendégként vannak itt a házban. Köszönjük, hogy velünk tartanak az Isten tisztelten, az ő számukra is, és a gyülekezetünk, a Rákoskeresztúri gyülekezet számára is áldja meg az Isten az ő igéjét. Azt az igét olvasom, mely hétvégénknek alapigéje, a Korintusbeliekhez írott második levél első részének harmadik és negyedik versét olvasom, amely így szól. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Foglaljunk helyet! Odaadásunkban felkaroljuk és felemeljük egymást, amikor odaadjuk magunkat Krisztus követésére, ahogyan Barnabás, akiről ez a hétvégénk szól, odaadta magát Krisztus követésére, úgyhogy odaadta a földjét, és odaadta a lelkét arra, hogy vigasztaljon másokat. Tehát amikor odaadjuk az életünket Istennek, odaszánjuk az életünket, akkor elkezdjük felkarolni és felemelni egymást. Barnabás nem csupán tehát az eladott földjének az árát, nem csupán a vigasztalást adta oda, hanem az egész lényét egy Saul nevű, vagy más néven Pál nevű ember számára, mellé állva akkor, amikor senki nem állt mellé. Egy olyan helyzetben, ahol mindenki gyanakodott rá. Pál túl volt az ő megtérésén, megszólítatásán, találkozott Jézussal azon a bizonyos úton, amin egész más célból indult el. Utána elkezdett erről az élményéről beszélni másoknak, de senki nem hitt neki, mert féltek tőle, hiszen attól rettegtek, hogy tégla, beépített ember, majd valóban rabláncon viszi a keresztjéneket oda Jeruzsálembe a bíróság elé. Nem bízott benne senki. És akkor előállt ez az ember, a vigasztalás fia Barnabás, és maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és mellé állt. Mellé állt folyamatosan és bátorítóan, mellé állt akkor is folyamatosan, amikor világos volt már, hogy ez a Pál nevű ember túlnő majd rajta, nagyobb lesz, majd felcserélődik a nevük, egy ideig Barnabás, aztán Barnabás és Pál, végül Pál és Barnabás, aztán már csak Pál. Ez az apostolok cselekedetei könyvének a sorrendje a nevüket illetően. Barnabás tudta ezt, és mégis ott állt Pál mellett. Egyfajta mentori kapcsolat alakult ki közöttük. Ezt a szót szeretném használni többször, megmagyarázom, hogy honnan van, bár tanult testvérem talán jobban el tudnám mondani, de talán nem mondom teljesen helytelenül azt, hogy akik az eposzokat ismerik úgy az ókor környékéről, ezzel a névvel találkozhatnak, egy Odysseus nevű ember kapcsán, akit talán többen jól ismernek, akinek volt egy fia, Télemakhosz, akit erre a mentor nevű emberre bízott, hogy amíg ő a trójai háborúban néhány évet eltölt, harcolgat, az alatt legyen, aki neveli, törődik a gyermekével. Valaki, aki odafigyel a fejlődésére. Ebből alakult ki ma divatosan használt szó mentorálás. Azonban ennek megvan a keresztény verziója is, talán a nálunknál kisebb felekezetekben ezt a szót úgy használják, hogy tanítványozás, rendkívül magyartalan. Van erre egy jó katolikus fogalom is, ami sokkal jobb, viszont mi reformátusok keveset tudunk ennek a fogalomnak az igazi tartalmáról, lelki vezető, lelki vezetés. Ezt a katolikusok évszázadok óta bevált módon használják, tulajdonképpen erről van itt szó. Minden hívő ember hite mögött, ahogy erről tegnap többen tanúbizonyságot tettünk, egy másik ember hite áll. Valaki, aki Krisztusban járt, jó illata volt Krisztusnak, megragadott bennünket, és az ő személyén keresztül, vagy ő rajta keresztül, mint felkiáltó jelen keresztül, rátaláltunk mi is Jézusra, rátaláltunk a gyülekezetre. Ha a hitrejutásunkban ilyen fontosak az emberek, akkor hogy lehet, hogy a lelki formálódásunkban, a hitbeli utunkon utána ezt nélkülözzük? nem annyira tudatos talán, hogy szükségünk van ebben is emberekre, akik előttünk járnak a hitben, és akik nem csak úgy vannak előttünk, mint példák, hogy megyünk utánuk, nézzük, hogy hogy csinálják, hanem vissza is néznek az úton, azok felé, akik mennek utánuk, odahajolnak, visszamennek, és segítik őket a lelki formálódásban, a Krisztus követésében. Egyébként is nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy addig érdekes egy ember egy gyülekezetben, ami meg nem tér. Aztán, amikor megtér, azt gondoljuk, hogy már fejlődik magától, ugye? Mint a gyerekek, akiket kivernek az utcára, majd felnőnek maguktól. Vagy mint a növényeket, nem gondozzuk, nőnek azok maguktól. Hát nem így van, hogy a gyermekeket és a növényeket is gondozni kell, így a friss hívő életeket is gondozni kell, és erről a keresztény gyülekezetek megfeledkeznek sokszor, mert nincs rá kapacitásuk, nincs rá figyelmük. Mindig csak odáig jutunk, hogy evangélizáljuk az embereket, megtérnek, de hogy utána mi történik velük, azzal nem nagyon törődünk. Természetesen ott van a gyülekezeti közösség a számos alkalom, nálunk Keresztúron is ott vannak a bibliaórák, a házi csoportok, ott vannak az istentiszteletek, különféle alkalmak, itt van a Mátraházai hétvége. Tehát ezek elvileg elegek lennének arra, hogy fejlődjünk, azonban egy szóról feledkezünk el a lelki fejlődéssel, lelki formálódással kapcsolatban, ez pedig így hangzik, személyesség. A személyesség, vagy mondjam így, a személyre szabottság korunkban egy rendkívül divatos fogalom. Ha csak azt mondom, hogy régen, ugye az ember bement régen, amikor megjelentek a pizzériák Magyarországon, nekem az már régen van, akkor volt sonkás, sajtos, húsos, nem tudom én, az extráknak katylós. Ma már egy rendes pizzériában mi van? Először is van minimum 50 féle pizza, ahány tévéadó körülbelül, és utána végén készítsd el saját pizzádat, tegyél rá, és ott vagy a paradicsom, a sajt, és a nem tudom mi mennyibe kerül. Személyre szabott pizzákat tehetünk, testvéreim. Arról nem is beszélve, hogy aki a számítógép világában járatos, tudjuk, hogy minden programnak, így például Windowsnak is megvan a saját személyre szabhatósága, személyre szabott verziója, mi a háttérkép, milyen ikonok vannak, sorolhatnám, nem akarom azokat fárasztani, akik a számítógépet nem szeretik. Minden esetre ez a mi világunkban nagyon gyakori, vagy ha nálamnál izmosabb férfiakkal találkoznak a testvérek, akkor akik mondjuk konditerembe gyúrják az agyukat, akkor náluk lehet tudni, hogy van edzőjük, személyi edzőjük, és személyre szabott edzéstervet kapnak. A személyre szabott diétákról, fogyókurákról ne is beszéljünk, testvéreim. Tehát a mai világunkban, ami egy szélsőségesen individualizált világ, a személyességnek nagyon nagy hangsúlya van, az egyén számít, a személyiség számít, az oktatásban is rendkívül fontos szempont ez. Helyes vagy nem helyes, ebben a korban élünk, és tényleg mindnyájan mások vagyunk. Annak ellenére mondom ezt, amit már mondtam a gyülekezetnek, amit ifjúsági órán figyeltem meg nem olyan régen, hogy döntően a szívünk mélyén, ha lekaparunk mindent a felszínről, ugyanazokat a folyamatokat éljük át, Istennel, önmagunkkal, emberi kapcsolatainkkal, a szívünk mélyén minnyájunknak a története, a tapasztalásai nagyon mélyen összecsengenek, és hasonlók vagyunk. Hasonló lelki folyamatok, kérdések, félelmek, belső mozdulások jellemeznek bennünket, de más-más ritmusban és más-más hangsúllyal. Én azt gondolom, hogy hiába hasonlóak az élményeink, a Krisztus követésben, a lelki formálódásban is szükség van személyre, szabadságra. Nagyon nagy baja a református egyházunknak is, de talán a katolikus testvéreink is ezt elmondhatják magukról, hogy erősen kényszerítünk bizonyos sémákat, mechanizmusokat egymásra. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk kategorizálni, és egyfajta stílust, egyfajta mechanikus jelleget ölteni a hívő életnek, és ha valaki ebben nem fér bele, valaki kilóg bele, azt mondjuk, hogy nem jó református, nem is hívő, nem is tért meg. Rá, például mondok egy nagyon egyszerű példát, vannak olyan helyek, ahol ha nem mondod meg, hogy hány órakor, melyik nap, hogyan tértél meg pontosan, te már elvesztél, nem tértél meg igazán. Nem tudod megmondani az órát, percet, hogy tértél akkor meg. Ha azt mondod, hogy nekem a megtérésem egy folyamat volt, amire boldogan csodálkoztam rá a folyamat végén, akkor azt mondják, hogy te itt elkened a dolgokat, te nem is vagy keresztjén. Pedig hát a nagy részünk így tért meg, például én is. Tudom a folyamatot, tudom az időszakot, amikor felforrósította Isten a szívemet, de hogy hol volt az a pont, amikor én átadtam Jézusnak az életemet. Van, akinél ilyen pont van, akinél ez radikális, katartikus történés. Van, akinél ez másképpen van. A megtérésünk éppen úgy személyre szabott, mint minden más az életünkben. Isten sokfélének teremtett minket, sokféle utat adott nekünk. És nem kell attól félnünk, hogy bizonyos sémákba, bizonyos kategóriákba nem férünk bele. Ez sokakban kisebbségérzést is szül, hogy én nem vagyok olyan, mint a Béla, meg a Józsi, akkor én már nem is vagyok igazi hívő. Éppen ezért gondolom, hogy szükségünk van egyfajta személyre szabadságot megtalálni a lelki utunkban, hogy mi az, ami éppen nekünk most fontos, mi az, amin keresztül Isten most meg tud szólítani bennünket. Szükségünk van utitársakra, hogy egy munkahelyen, amikor betanítanak bennünket, fontos, hogy aki már ezt a munkát végezte, elmondja, hogy hogy kell csinálni, aki előttünk jár és betanít bennünket, vagy egy sportban az edző, aki tudja, hogy hogy kell focizni vagy kosarazni, és figyel ránk, és megismer személyesen és segít bennünket, éppen így a lelki életünkben is szükségünk lenne arra, hogy valaki személyesen figyeljen ránk, fölismerje, hogy hol tartunk, kik vagyunk, és igazán mire van szükségünk. És ha felismer, akkor segíthessen bennünket a fejlődésben. Szeretném egy képzelbeli túrára hívni a testvéreket. Képzeljük el azt, természetesen ez az én álmom, de hát ha másnak is van ilyen álma, tehát képzeljük magunkat abba a helyzetbe, hogy egy hétre elmehetünk egy kolostorszerű helyre, egyedül, ahol csendben lehetünk, és egy héten át van egy személy, aki hitben előttünk jár, és rendelkezésünkre áll a nap bármely órájában, hogy beszélgessen velünk, hogy imádkozzon velünk, hogy tanácsot kérjünk tőle, vagy csak ott legyen velünk. És a hét végén nagy bölcsen mondana egyetlen mondatot, ami tovább segítene bennünket, amikor visszamegyünk. Vajon egy ilyen fajta szinte baráti kapcsolat, ami egy ilyen hét alatt kialakulhat egy előttünk járó bölcs személlyel, vajon egy ilyen hét vonz-e bennünket? Engem nagyon. Lenne ehhez kedvünk? Mennénk-e? Ott tudnánk ezért hagyni sok mindent, hogy egy hétig csak Istennel, önmagunkkal és ezzel a bölcs baráttal lehessünk. És ha vágyunk e félére, akkor mit adhatna nekünk? Mi hiányzik nekünk, amiért ez a pár nap vonzó számunkra? Mi hiányzik az életünkből? Hiányzik a csend, és hiányzik az a valaki, aki egészen a miénk és csak velünk törődik. Mindnyájan erre vágyunk, hogy valaki törődjön velünk. Ha esetleg van olyan köztünk, akit nem vonz ez az egész álom, ami engem nagyon, akkor arra keressük a választ majd, hogy miért nem vonz. Miért félünk, vagy miért nem akarunk, vagy miért nincs kedvünk egy ilyenfajta élethez egy hétig. Legtöbbünknek egyébként valószínűleg erre nincs módunk. Kevés a kolostor, és talán kevés az időnk arra, hogy egy hetet eltöltsünk. Azt gondolnánk, hogy ez egy időrablás, hogy egy hétig semmit nem csinálunk, csak magunkkal meg Istennel foglalkozunk. Micsoda hasztalan dolog ez. De tényleg, ha belátjuk, hogy hasznos, akkor is nagyon kevesünknek adatik meg, hogy ezt megtegyük. Akkor mi marad nekünk? Mi az, ami ezt pótolhatja? Sokan testvéreim ezt a dolgot, ezt a fajta személyre szabott törődés, segítséget a lelki pásztortól, illetve a gyülekezetben szolgáló munkatársaktól várják. Ez rendjén van. A lelki pásztornak, és hiszem, hogy a munkatársaimnak is, a legfőbb feladata az, hogy segítsük egymást a hitben. Hogy törődjünk egymással egészen személyesen. Hogy legyen időnk egymásra. A saját munkámban is ezt tekintem az egyik legfontosabb dolognak az igehirdetés mellett. A személyes törődést. Ez az egyik legszebb szolgálat. Azonban hagyj jegyezzek meg lábjegyzetben négy dolgot, amiért ez mégsem működik. Az egyik az, hogy egy ember nem ért mindenkihez. Testvéreim, ha csak az ifjúsági körre gondolok, vannak olyan fiatalok, akikkel könnyen tudok beszélgetni, és van, akivel képtelen vagyok. Ugyanez van az idősebbekkel is. Van, akihez értek, könnyen megtalálom a hangot, mert vagy egyformák vagyunk, vagy valahogy jól cseng össze a személyiségünk, és van, akihez egyáltalán nem értek. Testvéreim, egy ember nem érthet mindenkihez, mert mások vagyunk. Nincs olyan lelkész, aki mindenkinek személyre szabottan, jól és megfelelően tudna segíteni, és nincs olyan munkatárs sem. A másik megjegyzésem, hogy az a fajta folyamat, amit Barnabás és Pál átélnek, majd fogok bővebben beszélni róla, a mentorolás folyamata, a tanítványozás, vagy katolikus fogalommal a lelki vezetésnek a folyamata, az egy nagyon intenzív folyamat, amiben intenzív odafigyelésre, törődésre, találkozásra, időodaszánásra van szükség. Egészen beladja magát a mentor személye és az, akivel foglalkozik. Testvéreim, kinek van annyi ideje, hogy 3 vagy 4 embernél többel tudjon ilyen intenzíven foglalkozni, sőt, 1 vagy 2-nél többel. A lelkésznek kell legyen több ideje, mert ezért kapja a fizetését, hogy több ideje legyen, de még egy lelkésznek sem lehet olyan, vagy egy gyülekezeti szolgálónak annyi ereje, ideje, hogy annyi és annyi embert, mondjuk nálunk körülbelül 200-an vagyunk, akikkel valamilyen kapcsolatban vagyunk, 200 embert fölvállaljon. Akkor mi marad nekünk? Harmadszor, és ez marad nekünk, a harmadik lábjegyzet, hogy az egyetemes papság elvét valljuk. Ami az egyetemes közbenjárást is jelenti, és sok mindent, és ebből következően nyugodtan mondhatjuk, hogy azt is jelenti, hogy a Jóisten egymásra bízott bennünket, mert egy-egy gyülekezet, akkor egyet vagy kettőt fel tud vállalni azok közül, akik esetleg a hitben, akik előtt a hitben jár, akiket tud segíteni, vagy akikkel utitárs, és testvéri kapcsolatban egy imatárs van, vagy beszélgetőtársban rendszeres kapcsolatban tud lenni, mekkora kincs ez, és hogy izzásba jön a gyülekezetettől. Bizony egymásra bízott bennünket Isten, ez a Krisztus test élete és valósága. A negyedik megjegyzésem pedig az, hogy azért ez bátorítás, hogy nem úgy van, hogy a mentor az ad, és aztán kiürül, hanem úgy van, hogy egy ilyen kapcsolat megeleveníti azt is, aki a másikkal foglalkozik. Tegnap föltette nekem valaki a kérdést, hogy nem fáradok el, hogy kiürülök, hogy ennyit itt végig csinálom ezt a hétvégét, hogy bizonyára végére ki fogok ürülni. Én mondtam, hogy egyáltalán nem, engem rendkívüli módon feltölt az, hogy szolgálhatok, és hogy hallhatom a testvéreket, vagy beszélgethetünk, vagy láthatom, hogy ki hol tart. Egyáltalán nem úgy van, hogy a szolgálat leszívja az embert, és kimegy minden energia, hanem töltődik is az ember, és az az öröm, amikor látom a másikat, hogy hogyan halad a Krisztus követésében, ez végtelen öröm és hatalmas erőforrás. Persze fáradunk, tehát fizikailag fáradhatunk egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen folyamatban, de lelkileg feltölthet bennünket. Felkarolni és felemelni az odaszánt ember tud, és a lelki formálódásunkban a tudatosság azt is jelenti, hogy odafigyelek másokra, így én is formálódok, és odafigyel rám valaki, és így is formálódok. Hogy csinálta ezt Barnabás, testvéreim? Először is Barnabás maga is rátalált a gyülekezet közösségére, az apostolokra, és legfőképpen az élő úrra. Tegnap erről beszélgettünk. Meggazdagodott lelkileg, és olyan kincset kapott, hogy tele lett a szíve, a lelke, a gondolatai, és elkezdte ezt árasztani maga körül. Ugye tegnap erről beszéltem, hogy illatot árasztott maga körül. Ő volt a Krisztus jó illata. Tehát a mentori kapcsolatnak, hogy hogyan csinálta Barnabás, és nekünk hogyan kell egymással, 4-et fogok mondani. Az első az, hogy legyen miből adnom, törekedjek rá, és fedezzem fel magamban, és tudjak bátran indulni Istenbe kapaszkodva. Biztos vagyok benne, hogy Barnabásban is volt félelem, hogy biztos, hogy jól gondolom, hogy a pálm elé odaálljak. Biztos, hogy ez az ember tényleg megbízható. Tényleg komolyan kell venni, hogy ő megtért, és ezentúl Krisztus szolgálja. Nem csak valami átsza, ez az ő bizonyságtétele. És olyan jó volt, hogy bátran elment indulni. Ez a legnehezebb pontja, hogy elmerjek indulni, oda merjen szánni magam a másik ember számára, hogy a kapásból, ahogy tegnap volt szó, a kapniból, át tudjak kapcsolni az adniba, az adásba, hogy egyszerűen fontos legyen nekem az, hogy az odaszánt életem azt is jelenti, hogy odaadom magam a másik ember számára egészen. A második, hogy nem csak, hogy erre odaszánta magát Barnabás, a jelleméből is adódóan, az új keresztény jelleméből adódóan, hanem összetalálkoztak Pállal, és egy ilyen, hát hagyd mondjam, mint egy ilyen szent rendezvút hoz össze Isten a két ember között, hogy egyáltalán összecsengen a szívük, és felismerjék egymásban azt, aki segíthet, aki a társa lehet egyiknek másiknak. Hasonlóan, amikor találkozott Barnabás Pállal, hasonlóan nézhetett Barnabás Pálra, mint hogy a Jézus ránézett Péterre ott a hajóban. Te emberhalász leszel. Meglátott benne valamit. Nem azt látta csak, ami a szem előtt van, hanem látta Péterben azt, hogy Ebbe az emberbe érdemes energiát fektetni. Ez a Péter úgy fel fog fejlődni, mai szóval élve, úgy meg fog gazdagodni, hogy, hogy majd meglátjátok, nagyobbakat tesz, mint én. Ugye meg is ígéri Jézus az egyik evangélium a végén, hogy majd nagyobb csodákat fogtok tenni, mint én. Vagy így nézett rá a fán ülő Zákeusra. Hát egy varjúnak nézhetett ki maximum. És ebbe a kisemberbe, ami ki ott ül a fán, meglátott valamit Jézus. Ezzel az emberrel érdemes foglalkozni. A legnagyobb befektetés, testvéreim, ha az emberekkel foglalkozunk. Nem mindig térül meg, nem egyenes arányú a befektetett idővel és energiával, de ha sikerül, ennél nagyobb kincs nincsen. Tegnap Nagy Károly testvérem ott volt a csoportunkban, és föltettük a kérdést, hogy sikeresek vagyunk-e, és olyan jó volt, amikor én elmondhatom talán, hogy azt mondta Karcsi, hogy sok gondolkozás után elmondta persze, hogy ő milyen ember, és mennyi hibája van, és Isten csak kegyelméből szereti őt, tehát ezt tudjuk. De hogy elmondta Karcsi, tehát sok embert vezettem így Krisztushoz. Hát testvérem, ennél nagyobb kincs, amivel a mennybe mehetünk, hogy sok embert vezettem Krisztushoz, nincsen. Vagy sok embernek segítettem legalább egy lépést lépni. Van-e olyan ember, akinek éppen te segítettél Istenhez lépni? Vagy jó volt rácsodálkozni a csoportban nálunk, hogy az egyik testvér hite, élete, meg rendületlensége, rendületlen hite, hogyan lepte meg és motiválta és csodálkoztatta el a másik gyülekezeti tagot. Ebből is látom, ebből a tegnapi beszélgetésből, mennyire nagyon szükségünk van egymásra, hogy bátorítást kapjunk, hogy ezen az úton lehet járni, és lehet növekedni, és lehet formálódni. Tehát a mentori kapcsolatnak a második pontja, hogy készüljek, legyek készen az Istentől készített találkozásra, mert azt nem én keresem, hanem Isten hozza tálcán azt, akinek szüksége van rám, és ne azt nézem, ami a szemem előtt van, hanem nézzek mélyebbre hittel, reménységgel a rám szoruló testvérre. A harmadik testvéreim, ami csak egy nagyon szerény mondat a felolvasott igében, hogy együtt töltött időt ez a két ember. Időt szántak egymásra. Ez a legnehezebb aztán. A legnehezebb az első lépés, aztán ez a legnehezebb. Időt szánni egymásra. Ugye tegnap elhangzott, olvashatunk egy olyan idézetet, hogy a legnagyobb dolog, ha az időnket adjuk oda egymásnak, mert a pénzből talán abból is kevés van, de az időből a legkevesebb van. Nagyon drága kincs mai világunkban az idő, és ha ebből tudunk egymásnak adni, a legnagyobb kincset adjuk egymás számára. Időt töltöttek együtt, és nem csak időt töltöttek, hanem elkezdték a kapcsolatot ápolni, Barnabás felkarolta, tanította Pál apostolt, és közös szolgálatuk lett, elkezdtek valamit együtt csinálni. A legtöbb testvéri kapcsolatnál nekem az a gyanús, hogy nagyon jól beszélgetnek, nagyon jól imádkoznak, jó sütiket sütnek egymásnak. Na de tesznek-e valamit közösen Krisztusért? Tudom, hogy sokaknak van itt barátnője, barátja a gyülekezetben. Ezek a kapcsolatok olyan kapcsolatok, amiből kinőtt valami már Isten számára, gyülekezet számára. Együtt szolgálni valamit. Hadd mondjam ezt is tapasztalatból, annál erősítőbb testvéri kapcsolat, mint hogy együtt szolgálunk, nagyon kevés dolog van. Az annyira össze tudja forrasztani az embereket, hogy együtt szolgálunk, hihetetlen interakció és élmény. Harmadik megjegyzés tehát a Barnabás hogy csinálta kérdésre válaszul, az együtt töltött időt kell keresni, hogy abban kibontakozzon valami tanítás, közösség és közös gyümölcs. Közös misszió útjukon Lisztrában, ez egy nagyon kedves jelenet, nem tudom ki mennyire ismeri, Barnabás és Pál betérnek ebbe a városba, és ugye görög isteneknek nézik őket kapásból. Hát kinek jut a Zeus szerep, mit gondolunk? Barnabásnak. Barnabás Zeus, Pál csak Hermész, tehát az is valami, de Barnabás lesz Zeus. Hát persze ezen teljesen kiakadnak, és ugye tépik a ruhájukat, hogy egy rendes zsidó ilyenkor, tehát Istennek nézték őket. Minden esetre érdekes, ahogy ide betérnek, és itt még Barnabás az, aki a nagyobb, akit Zeusnak néznek. De szép lassan Pál lesz a nagyobb. És Barnabás ezt nézi, segíti, és nem bánja. Barnabás alul tud maradni. Barnabás tud a háttérbe szorulni, ahogy tegnap mondtam, Keresztelő Jánosi alkat. Néki növekedni kell, nekem alászállani. Az emberi megoldás megint mi versenyzünk, hogy ki a jobb. Ki a jobb lelkész, ki a jobb hitoktató, ki a jobb bibliakörvezető, ki a jobb szolgáló, ki tud jobban takarítani a templomba, ki a nagyobb kertész, ki vágja le gyorsabban a füvet a templom körül. Testvérek, mosolygunk rajta, de csináljuk. Én tanulja vagyok annak, hogy hogy versenyeztek egymással. És néha tanulja annak, hogy én hogy versenyzek másokkal. Szóval, testvéreim, döbbenetes, amit Barnabás csinál. Tud alul maradni. Olyan jó látni ezt, annyira gyönyörűen kibomlik belőle Krisztus. Mert a mentori odahajlás negyedik pontja az, hogy átadom, amin van, az értékeimet, akár úgy is, hogy a másik túlnő rajtam, mert van, hogy ugye a tanítvány túlnövi az ő mesterét. Tegnap volt szó arról Pecsuk Otto nagy tiszteletű ráhitatában, hogy ne szólítgassuk egymást mesternek, és ez így van. És nagyon jó volt, tegnap gondoltam is erre, hogy én ma meg arról fog beszélni, ugye Barnabás, mintha mestere lenne Pálnak. Tehát értettük azt, hogy miről volt szó tegnap, hogy mi ne hívassuk magunkat annak. Sőt, bárkit úgymond fölkarulunk, mentoráljuk, ne éreztessük, hogy én vagyok a mester. Tudod, azért én állok előtted a hitben, mert én már itt voltam a templom építésén, és te még csak most csatlakoztál a gyülekezethez. Ugye? Hanem úgy éljük meg ezt az egészet, hogy szinte egymás mellett haladunk, és testvéri kapcsolatban vagyunk. Testvéreim, egy többlet, vagy egy plusz még Barnabás és Pál kapcsolatáról, hogy barátságá élelődött ez a kapcsolat, sőt, sokszor a baráti vagy apa-fiú kapcsolat is lehet egyfajta mentorolás. A legfőbb dolog azonban az, hogy az ilyenfajta mentori vagy tanítványozó kapcsolatoknál mindez időre szól. Jó ezt akár először kitűzni, hogy mi most egy évig haladunk együtt, vagy az a célunk, hogy te ide és ide eljussál, mert aztán nehéz lezárni. Hát Isten ezt a dolgot könnyen lezárta, mert úgy összeveszett Barnabás és Pál, hogy könnyen lezárult az ő mentori kapcsolatuk. Számomra döbbenetes, hogy ez benne maradt a Bibliában. Holnap fogok erről majd bővebben beszélni. Most csak annyit, hogy benne kell legyen minden kapcsolatunkban az elengedés. Akkor teszem a másikat szabaddá a kapcsolatban, ha elmehet. Ha rárakom magam, ha rányomom a csápjaimat, és nem engedem el egy tanítványi kapcsolatban, akkor ebből sok egészségtelen dolog lehet. Ezért van olyan, több ilyet ismerek, hogy egy lelkész neki sokat adott, sokat mondott, és utána nem tudott mást elfogadni. Meghalt az a lelkész, és nem ment többet templomba. Mert neki az a lelkész volt az ideális. Testvéreim, az elengedés annak is, aki figyel a másik emberre, és annak is, akire figyelne. Nagyon fontos, hogy ott legyen, hogy mindig ott legyen az a szabadság, hogy a társ, a barátság, a mentori kapcsolatunk egy időre szól, és el kell engedjük egymást. Az elengedés része ennek, ha nem tudom elengedni közben is, akkor sokszor egészségtelenné lesz. Még egy dologról hadd szóljak, ami felvetődött a héten egy beszélgetés kapcsán, és nagyon mélyen megérintett. Az pedig az, testvéreim, magamról tudom, hogy ha találkozok valakivel, aki nagy hatással van rám, akkor elkezdek érte rajongani. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nagy hatású ember belőlem rajongást vált ki, és nem bírom abba hagyni csomó ideig, és valami olyan szép mézes-mázos képet képzelek róla, hogy ez aztán össze is törik egy adott alkalommal, amikor valami olyat csinál, amit nem gondoltam volna, amire nem számítottam, amikor kiderül, hogy ő is bűnös ember, és ő is tud bénázni, és akkor az ember kegyetlen és nem tud megbocsátani érte, mert hát te ideális voltál eddig, hát hogy mersz te bénázni, te vagy a mentorom, te vagy a példaképem, hogy mersz te ember lenni? Testvéreim, a rajongást tudja Isten használni egy ideig, de ha ez nem épül át egyfajta illúziómentes, valóságos tiszteletbe, amiben a másik hibáit, az előttem járó hibáit is látom, sok csalódáshoz vezet. Engem magamat is torzít, és azt is torzítja, aki iránt rajongok. A lelkészek ennek duplán ki vannak téve, talán azt hiszem egy lelkészi iroda vagy parókia ajtajára ki lehetne tenni, hogy rajongók kiméljenek. Nem tesznek jót. Se maguknak, se a lelki pásztornak. Mindezenáltal Isten ezt tudja használni, de nagyon vigyázzunk, hogy ebben ott maradjon a mi szabadságunk és a másik szabadsága is. Barnabás el tudta engedni Pált, erről holnap majd beszélek. Végezetül egy kis konkrétum. A gyülekezetünknek szüksége van egy ilyenfajta kapcsolati hálóra, és hadd mondom, talán Évike már mondaná is, hogy van ilyen. Tudok arról, hogy a gyülekezeti tagok spontán módon törődnek egymással, összejárnak, beszélgetnek egymással, meglátogatják egymást, és szinte ezt élik, amiről beszéltem. És ez nagyon jó, vagy tudatosan, vagy félig tudatosan, vagy egészen spontán módon törődünk egymással, ez jó. De azért azt is látom, hogy ha a tudatosság hiányzik, sokszor el tudjuk rontani, mert találkoztam én már több olyan gyülekezeti taggal, aki azt mondta, hogy szabadítsa meg ettől a testvértől, mert megfulladt tőle, mert folytogatja már a dolgaival. Tehát előfordul ilyen, lehet, hogy én is csináltam ilyet, előre elnézést kérek érte és utólag is, ha valakit túl folytogattam és túl sokat hívtam telefonon, vagy látogattam meg. Tehát hajlamosak vagyunk a túlzásra. Nagyon fontos, tegnap is beszéltem, hogy érzékeljük a másik embert, hogy meddig mehetünk, mi az, amit vár, mennyire mehetünk közel hozzá. Tartsuk tiszteletben a másik ember szabadságát. Testvéreim, hadd emlékezzek meg arról, hogy az én életemben is nagyon sok olyan ember volt, akitől rengeteget kaptam, és nehéz volt az elengedésük. Nehéz volt az elengedése az Újpest-Újvárosi gyülekezetnek, ott mondjuk Gyökösi Bandi bácsinak. Nehéz volt elengednem Zámbó András barátomat, aki nagyon sokat törődött velem, és a legnagyobb bajba voltam hozzá, mert most már nem olyan intenzív a kapcsolatunk vele. Átmentem én is nemrégen egy nagy rajongáson és egy kijózanodáson ugyanakkor, és mégis egy tisztelet megmaradt bennem. Nagyon sok ember van, aki az életembe adott valamit, és hadd mondjam, hogy minél több ilyen van, annál jobb, mert ezek az emberek beépülnek a mozdulatainkba is. Például feleségem szokta észrevenni, hogy néha Kálmán Péteresen beszélek, mert hogy hát lenyomtunk azért 12 évet Péter bácsival, és hát bizony néha azt veszem észre, hogy úgy beszélek, vagy úgy reagálok, mint ő. Vagy, na nem mondom, hogy ki mindenkire hasonlítok, és ki mindenkit hordozok magamba, de igazából hordjuk magunkba azokat, akik hatottak ránk az életünkbe, és ez így is olyan jól, csak azért ebben egy nagy tudatosságra van szükség, és adjunk hálát ne az embereknek, hanem az emberekért, annak a teremtőnek, aki időzítette, megteremtette, formálta, és olyanná adta Barnabásokat, akik tudtak rajtunk segíteni. Lehet ilyen segítő beszélgetés csupán egy alkalommal valakivel. Lehet itt a hétvégén valaki segít ebben a folyamatban. Lehet egy folyamatos, vagy egy hosszú időre meghatározó kapcsolat. Azonban hadd emlékezzek meg még valakikről. Azokról, akik már nem élnek. Azok a teológusok, lelkészek, nagy keresztjének, akik írásokat hagytak maguk után. Tanulmányozzuk ezeket, legyenek ők a mentoraink és a barátaink. Nekem most Kempis Tamás vagy Rick Warren például ilyen barátom, vagy ilyen mentorom. Rengeteget tanulok tőlük, és sok időt szeretnék tölteni velük, mert rengeteget tudnak és átéltek, amit átadhatnak. De ilyen volt Ágoston is sokáig, vagy éppen Clairvaux-i Bernát. Sok olyan ember van, akikre érdemes odafigyelni. Manapság sok új könyvet adnak ki, amikor azt hiszi egy 21. századi valaki, hogy ő találta ki a spanyol viaszt, és ez jó, mert mindig frissítő egy új könyvet olvasni. Legutóbb számomra például Otto könyve volt nagyon jó. A római levélről írott könyv, nagyon, nagyon alapos és szép könyv, tehát nem azt mondom, hogy ma nem jelennek meg értékes könyvek, dehogy nem, de azért ne felejtsük el, hogy eltelt 2000 év, és annak rengeteg gyümölcse van. Tehát ha valaki mentor után sír, tessenek bemenni egy könyvesboltba, és ott vannak a polcon a kínálkozó Barnabások. Azzal kezdtem, és ezzel fejezem be. Odaadásunkban felkaroljuk, és felemeljük egymást. Kívánom, hogy legyen, akit felkarolunk, felemelünk, és legyen valakink, aki minket is felkarol és felemel. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Először csendben, aztán majd felszóval. Istenünk, köszönjük neked az előttünk járókat. Köszönjük, akiktől tanulhattunk. Köszönjük azokat, akik által hívőké lettünk. Köszönjük azokat, akik tanítottak minket és időt szántak ránk, akik nem sajnálták tőlünk a szeretetüket és az idejüket. Dicsőítünk azért, hogy őket formáltad és ilyenek lettek. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokfélének teremtettél bennünket. Ámulunk és bámulunk a te teremtő fantáziádon, csodáidon, ezen a színességen. És köszönjük, hogy mivel te tőled van, te magad van ilyen, és ha te magad vagy ilyen, akkor tudsz egészen személyesen közel jönni hozzánk. Dicsőítünk téged azért, hogy mindegyikünknek az útján olyan személyre szabottan, olyan gyengéden, olyan tisztelettel közeledsz felénk. Kérünk arra, hogy senki ne legyen a gyülekezetünkben, aki azt mondja majd, hogy nincs emberem. Segíts, hogy valaki lehessen a mi emberünk, és valakinek lehessünk mi is az emberei. Kérlek, Uram, a munkatársainkért, azokért, akik valamilyen szolgálati ágban emberekkel törődnek a gyülekezetben, áld meg őket, sokszorozd meg az erejüket, hogy tudjanak ők is odahajolni, mint több emberhez. Adjál erőt a lelkipásztoroknak is, hogy lássák, hogy éppen kifelé kell menniük, hogy felismerjük a tőled készített találkozásokat. Köszönjük, Urunk, a hétvégének a sok áldását, amiben részünk volt. Köszönjük a gyerekeinket, attól, hogy jól tudjunk mellettük állni, hogy tudjuk őket is mentorolni, segíteni, bátorítani, vigasztalni. Kérünk azért, hogy a keresztény jellem egyre inkább fejlődjék ki belőlünk, és ehhez a hétvégénk továbbra is hagyd tegyen hozzá minél többet. Köszönjük a házban dolgozókat, köszönjük az ő munkájukat. Köszönjük, Urunk, hogy annyi kényeztetésben van részünk, hogy mindenünk megvan arra, hogy testünket tápláljuk, üdítsük, pihenhessünk. Tápláljuk, hadd tápláljuk a lelkünket is. Áld meg a délutánunkat, a pihenésünket, sétánkat. Adjál nekünk szép napot ezután is. Áld meg a vendégeinket az ő otthonaikban, ott, ahova hazatérnek most. Vigyázz az ő útjukat. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket is, és az otthon lévő gyülekezet imádságát is. Amen. Mondjuk el fennállva az Úr Jézustól tanult imádságot.